Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Ez itt a Világtükör, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. Jelentős különbség van az európai muszlim közösségek csendes kétharmados többsége és az aktív kisebbsége között, olvasható a Migráció Kutató Intézet legújabb elemzésében. A részletekről Szabó Gergő kérdezte Spejdl Bianca közel-kelet szakértőt, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatóját.
Azok a mutatók, amelyek azt vizsgálják, hogy a muszlimok közül kik azok, akik képesek vagy hajlamosak arra, hogy a befogadó társadalommal kapcsolatba lépjenek, és a kompromisszumos álláspontot foglaljanak el, mondjuk az életmódjukra vonatkozóan, vagy a társadalmi normák betartására vonatkozóan, ezek az emberek úgy egyébként többségben vannak. Ugyanakkor, hiába vannak ők többségben, nem érvényesül az a fajta látásmód, amely ezt a moderált, mérsékelt magatartást tulajdonképpen általános érvényűvé tehetné. Ennek a hátterében pedig az van, hogy ezek a mérsékelt, moderált muszlimok nem szervezettek, nem képesek tulajdonképpen a nézeteik érvényesítésére, és nem utolsó sorban ez azért van, mert nem kapnak támogatást, anyagi támogatást például. A radikálisok ezzel szemben viszont mind külföldről nagyon sok támogatást kapnak, tehát a kibocsátó országokból, elsősorban a iszlamizmus bástyáinak számító öböl térségéből, másrésztről pedig az a társadalmi közeg, amiben élünk Nyugat-Európában, ez a politikai közeg, muszlim testvériség mozgalmát egy olyan kulcspozícióba, de ahelyett, hogy a mérsékelt irányokat támogatták volna, a politikai választási lehetőségekben is ezeket a szélsőséges mozgalmakat juttatták előnyhez. Az, hogy amikor integrációról beszélünk és felteszünk olyan kérdéseket, hogy például saját véleményük szerint az ő életmódjuk hasonló-e az európai lakosoknak az életmódjához, akkor ezek az emberek általában azt választolják, ezek a muszlim bevándorlók, hogy természetesen igen. Mit értünk az alatt, hogy életmód? Hogyha azt értjük, hogy vásárlási szokások, meg azt, hogy a lányaikat is elengedik iskolába, akkor az egy dolog. Viszont akkor, amikor meg már értékalapú kérdésekről lenne szó, magyarán például a vegyes házasságoknak a támogatásáról, öltözködésről, a nemek közötti kapcsolattartásról, akkor viszont már nem követik ezeket az európai elvárásokat.
Ahogy az elemzésben is olvasni lehetett, nagyon fontos kérdés az, hogy az a csendes, de nagy többség, amit önök is hangsúlyoztak, hogyan vélekedik arról, hogyan lehetne visszaszorítani a terrorizmust?
Ugye a 90%, aki tulajdonképpen elítéli a terrorizmust, most azért tegyük hozzá, hogy ha azt a maradék 9%-ot mondjuk számosítjuk, akkor azért a terrorizmusnak is sajnos pont elég támogatója van. Amikor a muszlimok úgy gondolják, hogy a terrorizmusnak a megfékezése az feladat, és ennek meg kellene történni, akkor általában olyan elvárásokat fogalmaznak meg, hogy a befogadó államok még mi minden egyebet tehetnének meg az ő érdekükben. Kérdés a tanulmányban az, hogy például az iszlámnak a reformja, az mennyire lenne esedékes, kik éppen minimális többségben vannak azok, akik a reformot szorgalmaznánk, 52%, 48% viszont mereven elzárkózik, hiszen egy reform nélkül nem lehet majd megfékezni azokat a tendenciákat, amelyek a társadalmi elégedetlenségekre erőszakos választ adnak.
Spejdl Bianca közel-kelet szakértőt, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatóját hallották. Az olasz kormány mérlegeli, hogy megtagadja-e a külföldi mentőhajóknak a partot érést az ország kikötőiben. Az úgynevezett NGO-k, azaz a civil szervezetek hajói 1500 menekültet tudnak hozni egy-egy alkalommal Líbiából. Olaszország viszont nem bírja ezt a nyomást, sem az ellátások, sem az infrastruktúra területén, sőt most már a társadalmi feszültséggel is számolnia kell a kabinetnek, mondta a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértője. Gál Ildikó kérdezte tanácsmandák Fannit.
Az Európai Unió területére érkező migránsok arányát tekintve a legnagyobb teher gyakorlatilag az elmúlt 2-3 évben Olaszországra hárul, ami egyébként a 2017 első negyedévében a Mediterránumban érkező bevándorlók 80%-át is meghaladta. Ebből a szempontból nem váratlan az, hogy a kormány is erre jutott. Nyilván az utolsó lökést az elmúlt két nap adta, amikor az elmúlt 48 órában meghaladta 12 000 főt az érkezők számot.
És még egy adalék, hogy idén, júniusig, a tavalyi év hasonló időszakával összehasonlítva 10 000-rel több migráns érkezett az olasz partokra.
Igen, ugye az előző év hasonló időszakához képest majdnem 15%-os növekedést figyelhetünk meg. Nem csak az a probléma, hogy egy folyamatos megnövekedett intenzitású utánpótlás érkezik Olaszország területére, hanem az is komoly gondot okoz, hogy nem mennek tovább, mert ugye a menedékkérelmi eljárások elbírálása igen nehézkes és igen lassú, és ez az a nyomás, amit már az ország nem bír el. Ugye csak belegondolunk, hogy az elmúlt két napban 12 000 új bevándorló érkezett, ezek óriási számok még egy 60 milliós ország esetében is.
A probléma hátterében akkor az el, hogy ezeket a menekülteket egyrészt nem tudják elszállásolni, nem tudják az egészségügyi ellátásukat biztosítani, nem tudják őket szociálisan ellátni, nem tudnak nekik lakhatást, ételt biztosítani nekik, vagy integrálni őket az olasz közösségbe.
Így van, úgyhogy egy nagyon összetett kérdésről beszélünk, és még egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy amikor megérkeznek ezek a nem kormányzati hajók, különböző felségjelű hajók, akkor óriási, tehát egy-egy hajó van, hogy 1000-1500 főt hoz egyszerre Dél-Olaszország valamelyik szigetére, vagy a félsziget déli területére, tehát óriási egyösszegű, egyidejű nyomás helyeződik ezekre a kikötőkre és ezekre a befogadó állomásokra is.
Hogyha Olaszország nem fogadja a nem olasz felségjelzésű mentőhajókat a partjain, akkor mennyivel csökkentheti a menekültek számát az országban?
Jelentősen. De azt gondolom, hogy akár 70-80%-kal is tudják csökkenteni a beérkező bevándorlók számát.
Tanács Mandák Fannit, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértőjét hallották. Csehországban a jövőben az engedéllyel fegyvertartók szükség esetén várhatóan használhatják fegyverüket a terroristák ellen. Milan Hovanyet szociáldemokrata belügyminiszter alkotmánymódosító javaslatát jóváhagyta a cseh parlament alsóháza. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A belügyminiszter indoklása szerint az aktív és gyors védelem csökkenteni a támadók esélyeit a sikerre. A tárcavezető szerint azok a polgárok, akiknek van törvényes fegyvertartási engedélyük, a fegyverhasználat lehetővé tételével hozzájárulhatnának Csehország belső biztonságához, rendjéhez és területi egységéhez. A cseh kormány olyannyira nem ért egyet az Európai Unió megszigorított fegyvertartási irányelveivel, hogy azokat az Európai Bíróságon is megtámadja. A cseh alsóházban a jelenlévő 168 képviselő közül 139-en szavazták meg a fegyverhasználatra vonatkozó alkotmánymódosító javaslatot. A jogszabály előterjesztői szerint el kell ismerni a fegyvertartási engedéllyel rendelkező cseh állampolgárok jogát ahhoz, hogy szükség esetén fegyverrel védhessék meg saját életüket, egészségüket és vagyonukat. Ahhoz, hogy a módosító javaslat hatályba lépjen, még a szenátus jóváhagyására is szükség van, illetve Miloš Zeman köztársasági elnöknek is el kell látni azt kézjegyével. Az államfő azonban már korábban jelezte, hogy egyetért az előterjesztéssel. Roman Ványa, az Alsóház Biztonsági Bizottságának elnöke hangsúlyozta, hogy Csehország a 6. legbiztonságosabb ország a világon. A fegyvertartásra és fegyverhasználatra vonatkozó törvényeink jók, és az engedélyek megszerzését felügyelő rendszerünk is átdolgozott. Ezzel gondja csak az Európai Uniónak van, amely igyekszik fegyverteleníteni a lakosságot, jegyezte meg a bizottsági elnök. Jana Csernokhová, a bizottság alelnöke mindehhez hozzátette, az ország fegyveres erői nem lehetnek ott mindig és mindenhol, hogy megvédjék az állampolgárokat. A hivatalos belügyi kimutatások szerint a 10,5 milliós Csehországban több mint 300 000 embernek van fegyvertartási engedélye. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Most hírek következnek, utána folytatódik a Világtükör, az Inforádió külpolitikai magazinja. Maradjanak velünk!